szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Ékezés és Informatikai Tudományos Egyesület Vételtechnikai Szakosztályán, a Kábel TV szakosztályán, Média Klubjának és a Rádió Távközlési Szakosztályán a mai közös rendezvényét most online, vagy később a YouTube-on keresztül fogja nézni és élvezni. A mai előadása rádió távközlési világérdekes lett, jó magyar szóval a VRC, a World Radio Communication Conference-nek a 23-as eredményei és további feladatairól fog szólni. Négy előadónk lesz, legalábbis én nagyon reménykedem. Dr. Paros László az NMHA frekvenciagazdálkodási szakértője, Bálint Irén az NMHH spektrumgazdálkodási osztályvezetője, Csudai András az NMHH spektrumgazdálkodási szakértője, és Juliski Endre az NMHH spektrumgazdálkodási mérnöke. És én ezennel át is adom a szót az előadóknak.
Szervusztok, hallottok?
Igen.
Jó, köszönöm szépen. Próbáltam fölvetíteni a számokat, nem tudom, hogy sikerült-e.
Eddig még nem sikerült megosztani.
Nem. Iván, elküldtem neked, oszd meg, akkor légy szíves.
Akkor most is terejtéréstől fog következni, elnézést. Azt mondja, hogy... visszajöttem, és akkor megkeressük a megosztást.
Én látom.
Igen, bízom benne. A vetítésre nem sikerül átállnom. Kerül ki a vetítésre?
Nem.
Az szomorú, mert az én készülékemen igen.
Akkor oszd meg a képet, légy szíves.
Szerusztok.
Jó, tehát itt van, hogy tények és számok, és akkor lapozzál egyet.
Én lapoztam, de ezek szerint nem sikerült. Akkor visszatérek és megint megosztom. Most látszik?
Igen.
Jó. Akkor elkezdtem mondani, jó?
Igen.
Hogy a VRC 23 gyakorlatilag az ITU tanács 623 határozata alapján történt. Dubajban rendezték, 2023. 11. hónap 13-tól 17-ig a Radio Assembly, és 11. hónap 20-tól december 15-ig a VLC, tehát a Rádió Távközlési Világértekezletet tartották. Kérem, lapozzál, ha tudsz. Itt látható a felkészítésnek a folyamata. Gyakorlatilag egy világértekezleten elfogadják a napirendi
hogy én csak újra be kellett jelentkeznem, mert...
Mi történt?
Akkor azt megszüntetted.
Igen. Kérdezem.
Nekem azt írta ki, hogy ahhoz megszüntette a meetinget.
Igen, nekem is azt írta.
És akkor újra kezdjük.
Nem látom a Kardos Lacit. Aha. Már megjelent a megosztás.
Itt tartottunk.
Igen.
Laci vagy?
Igen, itt vagyok.
Paros Laci.
Igen, Paros Laci. Persze. Mint ha nem lenne sajnos. Ennyi.
Nem látom a Lacit. Javaslatom az, hogy lépjünk tovább, és megkérdem Irént.
A Paros Laci most megjelent.
A Lac?
Paros Laci itt nekem legalábbis megjelent. A képen, csak még nem hallatszik ezek szerint.
Igen.
Hogy akkor a Lacit majd a végére tesszük. Ha majd megjelenik megint, és akkor ha folytatnád, hogy kezdenéd az előadásod.
Iván, itt vagyok, hallani?
Igen, én most akartam. Jó, akkor én megint megosztom.
Jó.
Itt tartottunk.
Jó, itt tartottunk, kérem a következőt. A világértekezleten 160 ország, több mint 3900 képviselője vett részt, ebből 88 miniszteri szintű személy volt. Az elnök Mohamed el-Ramsi az UAE-től, tehát az Egyesült Arab Emírségről volt szó, a megítő szintén az helyettes uralkodó, az emirátus helyettes uralkodója nyitotta meg. A delegáció vezetők informális és formális ülésen egyeztették a VRC 23 struktúráját, munkabizottságokat, javaslatokat tettek a konferencia alelnökeire, valamint a bizottsági elnökök és alelnökök személyére. Kérem a következőt. Magyar delegációról néhány szót szeretnék mondani, 13 fő volt, első héten 9 fő, második héten 6 fő, harmadik, negyedik héten 7 fő vett részt, a delegáció vezetője dr. Vári Péter főigazgató helyettes volt, és itt felsoroltuk, hogy honnan hány fő vett részt, frekvencia azonosító gazdagadásról 4 fő, katonák részéről, védelmi rendészetről 3 fő, és a nemzetközi igazgatóságról 1 fő. Kérem a következőt. Itt vannak a VRC struktúrája, gyakorlatilag 7 munkacsoportot hoztak létre, ebből van steering committee, meghatalmazott iratokat vizsgáló bizottság, költségvetési. Számunkra a 4-5-6 volt a fontosabb bizottság, hiszen itt voltak a különböző napirendi pontok. A jelentésben föl van sorolva, hogy kik voltak az elnökök, japán, svéd és Egyesült Arab Emirátus beli volt. Kérem a következőt. Beterjesztett dokumentumok, volt a CPM jelentés, amiről már beszéltem, ez elkészült. Ezen föl megjelentek a regionális javaslatok, az igazgatások önállóan is benyújthattak javaslatot, és több igazgatás is egy közös javaslatot nyújthatott be. Gyakorlatilag a végeredmény a záró okirat, ebben benne van a nemzetközi rádiószabályzat módosítása, frekvencia sávok felosztása, lábjegyzetek, koordinációs eljárások. 43 új határozatot fogadtak el, ebből ezen felül 56 határozatot módosítottak, 33-at hatályon kívül helyeznek, elfogadtak 4 új lábjegyzetet, és 108 lábjegyzet lett módosítva. Ezen felül elfogadták a VRC 27 napirendjét. Ez azt jelenti, hogy az elején, amit elmondtam, hogy kezdődik a ciklus, az ITU munkacsoportok, országok, országcsoportok elkezdik a napirendi pontra való közös álláspont kidolgozását. Ugyanakkor elfogadták a VRC 31 előzetes napirendi pontjait is, természetesen ez még változhat. Köszönöm, ennyit akartam bevezetésül, és azt hiszem, hogy átadható a szó Bálint Irénnek.
Köszönöm.
Elvileg megosztottam, látszik?
Igen. Igen, minden látszik. Igen.
Én. Jó, akkor próbálom ilyen diavetítőste. Akkor jól látszik most ilyen? Nálam most jól látszik diavetítős módba.
Akkor most lépj ki a diavetítős módból, lépj be megint. És akkor az asztalon találsz egy olyat, hogy diavetítési mód, tehát két PowerPointot fogsz látni.
És kirúgtam.
Nem szüntetted meg a megosztást.
Ja, hogy lépjek ki?
Nem, a megosztást szüntetsz meg.
Ja, értem.
És akkor most megint megosztani. Megjelenik az asztal, hogy mit akarsz megosztani, és akkor már két PowerPoint látszik. És akkor a diavetítésre, ha kattintasz, akkor már az jelenik meg. Akkor azt osztod meg. Jó lehet, így is ezt is látjuk. Úgyhogy lehetünk így.
Jó. Sok-sok téma volt ezen a rejtetőség megértekezleten ezek közül az egyik a nemzetközi mozgótávtézéshez kapcsolódó témakör. Több napi rendisztán is foglalkozott a mozgószolgálati témákkal. Ugye itt a nemzetközi mozgótávtézés csalatít alapvetően a mozgószolgálati szélesávú alkalmazásokat értjük, ilyen például közismertem, hogy a többi, majd a hangi, meg hát korábban az eltér, meg ezek a rendszerek. Több négy napi rendi szankról szeretnék részletesebben beszélni. Ezek az 1.2, amely az IMC célú frekvenciasávok vizsgálatával foglalkozott, egy a 3600-3800 MHz-es sáv szabályozási kérdéseivel, egy másik napirendi pont. Legmagasságú platformokon elhelyezett bázisállomások szabályozási kérdéseivel, egy pont, mindes napirendi pont, illetve a jelenlegi műsorolásra használt UHS-sáv a jövvizsgálatával kapcsolatos pontot és napirendi pontról. Köszönjük is az egyik, hát hogy mondjam, a mobil szakmatántom sehol egyik legfontosabb kérdés volt az 1.2-es napirendi pont. Több sávot is vizsgáltak abból a célból, hogy ezek, hogy lehetőség van-e új ilyen célú sávok azonosítására, és nyilván amennyiben a vizsgálatokat lehetővé teszik, akkor a megfelelő szabályozás kialakítására. Ennek a napirendi pontnak a keretén belül vizsgálták a 3300-3400 sávot, ezt az 1-es és a 2-es körzetben. Itt a körzetekről van egy ábra, nem tudom mennyire látszik, ez most nem túl nagy, de tehát látszik, hogy három ifjú körzet van. Ugye az 1-es körzet az, amihez Európa, illetve hát Magyarország is tartozik, de az 1-es körzethez tartozik Afrika is, illetve ide tartoznak az arab országok és a volt szovjetuniói országa is. Itt látszik is, hogy mindegyik ilyen országcsoportnak megvan a maga szakmai képviselete, tehát különböző szakmai szervezetek képviselik ezeket, illetve ezek a szakmai szervezetek koordinálják a felkészülést a VRT-re. Ugye az Európa esetében ott tett, ennek vagyunk mi is tagjai. Az afrikai országok esetén az ESMG, Afrika esetén az Afrikai Távközlési Unió, illetve az Európa volt szerintem, tehát a társaságok esetén ugye a SIPI. És akkor az Amerika esetén a SIPEL, és van az Ázsia Csendes Óceánia, tehát volt olyan sáv is, amit csak a második közöttől is lehetett, ilyen volt a 3600-3800 és akkor az úgymond felső 6 GHz-es sáv, amely egy két sávrészként szerepel itt, a 6425-5025 MHz, amelyet a 1-es közöttben vizsgáltak elsősorban, illetve a felső 100 MHz-5525 MHz közötti sáv, amelyet globálisan, tehát mindegyik körzetben. És ezen felül még a második körzet vizsgálta a 10 GHz-es sávot is. Nyilván annak a lehetőségét, hogy itt bevezethető el a széles sávú mozgószolgálati alkalmazáshoz. Igen. Akkor nézzük ezeket. a 3300 milliárdos sávot az Európában rádiolokátorok számára használják, mint nagyon fontos ezeknek a védelmi. Itt ezekben az országban senki nem javasolta, tehát egyetlen európai ország sem javasolta ezeknek az IMTC-ú azonosítását. Már korábban volt néhány olyan ország, az egyes és a kettes közöttben is, amelyek hát mondom, érti 15 alatt ilyen térek jelöltek, de Európa semmiképpen sem, tehát az európai országok nem támogatták ennek a, azoknak a lábítőteknek a bővítését. Olyan országok, amelyek távolabb helyezkednek el Európától, ezért most is csatlakoztak, viszont talán kiemelendő Tunézia és Algéria esete, amelyek tehát ezt az esetek gyakorlatilag a világszínés hete alatt végig tárgyalták. Nagyon szerettek volna csatlakozni olyan rádiózatokhoz, amely lehetővé teszi számukra az IMT-t. Viszont ugye nagyon közel helyezkednek el a dél-európai országokhoz, Görögország, Spanyolország és Olaszország ezt ellenezte, és olyan áron sem járultak hozzá, hogy előzetes megállapodással nem okozhat meg zavart, nem elszenvedhet meg zavart, ugye a rádiolokációtól, de végül még sem sikerült megállapodni, úgyhogy ez egy ilyen hát, tehát fájdalom maradt ezeknek az országoknak, és be is került a világszínvonalú szintjébe, mint egy megoldatlan kérdés, illetve fenntartás az ő részükről. 3600-3800 száv IMT azonosítás, illetve IMT célú használata Európában nem volt most napirenden. Nyilván nálunk már használjuk ezt a sávot erre a célra, bár szabályozási szempontból nincs megoldva. De abban az esetben, hogyha betartják azokat a feltételeket, amelyek az egyéb szolgáltatók számára szükségesek, nyilván nem volt ellenvetésünk, és több ország lábjegyzetben csatlakozott a 3600-3800 az országban, illetve annak egy részében a felső szervben vártam. A 10-17-es sávban is elég sok vita volt erről a sávról, mivel hogy ebben a sávban is rádiolokáció üzenet, illetve főkutató rendszerek, gondos főkutató rendszerek, amelyeknek a védelmét biztosítani kell. Végül megszületett egy olyan határozat, amely rögzítette azokat a feltételeket, amelyek betartásával végül is lehetővé vált néhány országban, illetve a kettős régióban. Ennek az IMTC-ú használata. A 10-10-es sáv, vagy ahogy mondjuk a felső 10-10-es sáv, mert ugye a 6425-től szól szerint elhelyezkedő frekvencia tartományról beszélünk. Talán az egyik legizgalmasabb kérdés volt a BRC. Ennek a nagy részét csak az egyes körzetben vizsgálták, illetve a felső 100 megadóbálisan. Itt talán érdemes elmondani a jelenlegi helyzetről, hogy itt nem volt szükség egy úgymond mozgó szolgálati felosztásra, tehát hogy a rádió szabályzat ezt mozgó szolgálatra is felosztja, mivel hogy egy ilyen felosztás már eddig is létezett. Viszont ugyanebben a sávban az állandó helyi szolgálat és a és a műholdas állandó helyi szolgálat is ugyanolyan státuszú, mint a mozgó szolgálat. Így bármilyen új alkalmazást csak úgy lehet bevezetni, hogyha biztosítják az egyéb szolgálatok egyéb alkalmazásaival az összeférhetőséget. Európában jelentően nagy távolságú állandó helyi összeköttetések működnek, viszont nagyon sok helyen műholdas állandó helyi szolgálat működik, de ugyanakkor közkutatás, alkalmazásai is Európában kifejezetten érzékeny pont itt a tengerfelszín hőmérséklet mérésének a rendszerhez szükséges frekvenciák biztosítása, ugye a közkutatási szolgálat keretében, illetve rádiócsillagászati állomások is vannak Európában is, és űrkutatási szolgálat is a szomszédosságban, ami ugye nagyon érzékeny, tehát ennek a védelmét is biztosítani kellett. Talán elmondhatom, hogy Magyarországon itt ebben a sávban jelenleg katonai rendszerek működnek, lokátorok elsősorban, és tehát legkésőbb jelenlegi szabályozás szerint legkésőbb 2028-ig. Tehát a megvédő berendezéseknek az élettartama végéig. Ez jelenleg legalábbis így. Ez a szabályozás ennek a szakaszunkban. A problémák itt a megjegyző szolgálatok mellett azt is nehezítette, hogy ezt a sávot már néhány országban a wifi-re is használják, ugye Amerikában, az is Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Brazíliában, tehát több olyan ország is, ahol már használják, és többen Európában is szeretnék ezt használni. Tehát nincs egy olyan, nem volt egy olyan megállapodás európai szinten sem, hogy mobil legyen, vagy igen, 5G, vagy 6G, mert hogy ezt elsősorban az 6G rendszereknek a sávjának gondolták sokan, nem gondolják. Illetve, hogy Erland vagy ugye az a biztos tartozik, mert hogy több ország is egyiket a másikat választotta, tehát hogy határozott elképzelésre volt, hogy vagy ilyen cél, vagy felhívjuk, tehát nem volt egységes álláspont.
Bocsánat, kérdeztetek valamit?
Igen.
Igen, hát a két alkalmazás az nem fér meg egymás mellett. Hát az INT az kültéri, a Wi-Fi az alapvetően beltéri. És hát elég magas a frekvenciatartomány, azért az épület falcsillapítás elég nagy, tehát ez
igen, nem... most már különböző szenáriók vannak, mert most megkezdődött európai szinten már ennek a vizsgálata, hogy hogyan férne meg egymással. Többféle szenárió van, nem csak az, hogy ugye azonos területen mind a kettő, hanem van olyan is, hogy a sávot szegmentálnák egy a sáv egy részében, nyilván az alsó rész melletti, ugye az alsó hadzsigában már itt van, hogy az alsó részben valahány, mint 100, meg 200, vagy ez még vizsgálat tárgya, hogy ott csak wifi lenne, és a felettibe meg csak INT, de olyan is van, hogy milyen földrajzi szeparáció kellene ahhoz, hogy működjön a kettő együtt, illetve milyen teljesítmények mellett működhetne azonos területen is, tehát több is van, azt hiszem, hat ilyen esetet tűzekben, nem tudom, hogy mindegyik vizsgálatárgyal este, de az biztos, hogy most ezt megkezdtük, és hát előtt kell egy olyan megoldás, ami mindenkinek elfogadható, tehát azoknak is azt a gyűjtet szeretnénk fel a másikat. Nem tudom ezt így.
Köszönöm.
És akkor, hogy milyen álláspontok voltak a különböző szakmai szervezetek, illetve a régió. Hát az arabok mindenképpen ugye a mobil mellett tették le a voksukat, az afrikai országok is. Ezeknek egy nagyon különleges álláspontja volt, mégpedig az, hogy el tudja fogadni az ilyentét abban az esetben, ha az általa felállított 5 feltétel teljes mértékben teljesül. Egyébként, hanem inkább amellett marad, hogy ne legyen semmilyen változás a rádiószabályzatban. Az első országok is szintén az IMT mellett tették le a voksukat. Hát természetesen Amerika ellenezte, hiszen náluk már bibörög a viszi. Viszont ott is volt olyan ország, Cipelország, tehát Dél-Amerika, illetve a Mexikó is, amelyek annak ellenére, hogy már használnak viszit, mégis az ilyen kérdésítést támogatták. A csendes utáni, Ázsiát a csendes utáni térségben a felső felzenyelte természetesen támogatták az ilyentőt. Mi is volt ez az 5 feltétel? Hát alapvetően, hogy az érintett egyéb elsődleges szolgálatok minden biztosított legyen, és megadták, hogy milyen feltételekkel. Akkor, amit említettem, hogy Európa szempontjából nagyon fontos a tengerfelszíni hőmérséklet mérésének folyamatos biztosítása, és erre egy sávot is javasoltak, amennyiben itt ilyen tét azonosítanak. Hogy ne legyen semmiféle korlátozás a meglévő szolgálatokra, tehát a fejlődésük is tovább biztosítható legyen. Az IMT-re vonatkozik, hogy ha IMT lesz, akkor az arra vonatkozó lábjegyzetben, a határozatban egyértelműen benne legyen, hogy nem kizárólagos, hanem az Erlang, igen, az is bevezethető lehessen, és tehát egy ilyen megosztott használatra elvonosítanák. És az ötödik feltétel pedig az volt, ez volt a legérdekesebb, és ez ellen elmentek kifogást legtöbben, hogy azt is feltételtünk szokták, hogy ha most ilyen szélek, akkor a későbbiekben nem vizsgálhatnak a 7 és 30 GHz közötti sávot, ilyen célra, hát olyan sávok, úgymond kritikus sávok, és ebből kapta meg fölmerül a kérdés, hogy mi az a kritikus sáv. Tehát abban maradtak, hogy ez, ami az űripart, illetve a kormányzati spektrumhasználatot veszélyeztetheti. Hát ez elég érdekes feltétel volt, többen azt mondták, hogy ez nem lehet tárgya ennek a napirendi pontnak, mivel ez egy következő VRC-nek a napirendi pontjaival tud összetártok kell tárgyalni. Az azonosítás feltételeinél nagyon sok műszaki paramétert vizsgáltak, ezek többnyire eltérők voltak, nagyon sokan kellett egyeztetni ezek kapcsán. Végül hát mondjuk a CEPT által benyújtott paraméterekhez közeli paramétereket fogadtak el, de meg nagyon hosszas vitát után talán az utolsó előtti nap sikerült megállapodni. Itt elsősorban a kihívás szakma képviselői ellenezték, és nagyon szigorú feltételeket tudás egyik felni. Talán azzal lehet értékeltetni, hogy egyik ilyen kérdés az volt, hogy a számításuk során mit vettek alapul. Az egy, ugye a zavaró hálózat esetén volt olyan műholdas szervezet, amely teljes kontinens szintű lefedettséget, sűrű hálózatot vett alapul. Ugye ez sokkal nagyobb zavartokról, mint hogyha mit a házba hetne jobban jellemző, csak városokban kiépített hálózatokról beszélünk. Tehát és még számos nem tudom, hogy miben különböztek ezek a teremőszerek. Tehát és akkor mi lesz az eredmény? Ugye itt, ha nézzük ezt a kis térképet, ezen látjuk, hogy az Afrika, hogy részben ugye volt olyan, aki támogatta, de a végén mégis. Hát aki támogatott, mindenütt ilyen télet, viszont Európa, aki ilyen semleges állásponton volt ott is, ilyen télet a végén lábérzet alapján, és az amerikai kontinensen is, illetve a szitelországokban is, Brazília és Mexikó szintén bekerült lábérzetbe. Az első közöttben, a harmadik közöttben ugye csak az a sárvét, amit vizsgálta, azon kívül néhány ország, Kambodzsa, Laos, Maldív-szigetekben az első sárvét is, illetve ahogy mondtam, Brazília és Mexikó a teljes sárban. És akkor nézzük, akkor ugyan is teljesültek. Hát úgy néz ki, hogy azok a feltételek teljesültek, amelyeket egyszer feltámasztott itt az ilyen tökélelésre szemben. Egynél van egy ilyen érdekes pont, hogy valójában a 7 és 30 GHz közötti tartományban azért lesz a következő DFC-n olyan napi rendi pont, amely vizsgálja a sávokat, amely a műholdas használat is van, illetve kormányzat is, de végül is ez volt egy olyan kompromisszum, ami mindenkinek megtalált a végén. Egyon 3-as napi rendi pont, ez a 3600-3800-es elsődleges mozgószolgálati felosztását vizsgálta az egyes közöttben. Itt talán tudják, hogy ebben a sávban ugye már Európában megkezdődött az ötvő kiépítése, tulajdonképpen európai harmonizált szabályozás van erre a sávra, viszont a rádiószabályzatban ebben a sávban nincsen mozgószolgálati felosztás, és illetve nem volt, és ezért ugye szabályozási szempontból legyen stabilabb helyzetben az európai országok is legyenek stabilabb helyzetben, ezért volt szükség erre az elsődleges mozgószolgálati felosztásra. Itt az alsó sávé 3400-3600-re ez a státuszabb évvel is már megtörtént korábban, és az volt a kiinduló álláspont, hogy ne legyen ennél rosszabb feltétel ugye arra, hogy a felső készhezne lehet és egyes munkú szolgálati felosztás legyen. Tulajdonképpen ez meg is történt. Hát annyi, hogy a Oroszország mindenáron előzetes megállapodást akart kérni az 1921 cikk alapján, viszont végül abban sikerült megállapodni, hogy csak azon az esetben kell előzetes megállapodás azokkal az országokkal, amelyek nem ilyen szét használnak. Hogyha nem mozgószolgálati nincsenek, hogyha túllépjük azt az értéket, amely a lábjegyzetben szerepel. Most nem volt cél itt az ilyen történet, mert egyébként is arra használja már mindegyik európai ország szinte, de amennyiben egy szomszédos országgal szemben ugye előnyt vagy védelmet akar igényelni ITU szinten, akkor fontos az, hogy a mozgószolgálati állomást is be lehessen jelenteni. A HIS kérdése, ugye ez a nagyobbságú bőrőre telepített állomások, bázisállomások, itt elsősorban azokat a sávokat vizsgálták, amelyeket már IMC számára azonosítottak, és két egész GHz alapjak. A HIS jelentősége ugye elsősorban ebben rejlik, hogy az infrastruktúra kell, hogy a katasztrófa idején alkalmas a kommunikáció fenntartására. Tehát igazából egy viszonylag olcsó megoldás lehet különböző körülmények között. Kisebben is végeztek vizsgálatokat, illetve felvizsgálták a gyűjtetőt. Ugye, mivel alapvetően HAPS, tehát a High Altitude Platform Stationen helyezkedik el ez a bázisállomás, itt ebből kellett indulni, hogy a HAPS 20-50 km magasságban is a földhöz meghatározott állandó helyezeti pontban lévő hordozón helyezkedik el. És most itt olyan annyiban módosult a definíció, hogy az ilyen szép bázisállomások 18 km-es magasságig is nem lehetnek. Tehát így a vonatkozó határozatban 18-25 km-es magasság tartomány szerepel a ezekre a csúcs alapú bázisállomásokra. Különböző sávokat vizsgáltuk, ezt ahogy mondtam, köztük a transzitus ilyen sávokkal, 55 MHz-es sáv, 2 GHz-es sáv, 5,6 giga, illetve hát a 2,8-9 MHz-es sávokat. Itt különböző eredményre jutottak, van amelyiknek a sávnak csak a része használható, van olyan ilyen sáv, ahol részben csak uplink használható, van olyan, ahol nem okozható zavart, és nem kérhet védelmet, tehát különböző lábjegyzetek, különböző körzetekben, osztályokban különböző lábjegyzetek részletesen tartalmazzák ezeket a feltételeket. Egy másik izgalmas kérdés volt a műsorszórósáv felülvizsgálata. Illetve nem is csak a jelenleg nálunk műsorszórásra használt, hanem a teljes 479-670 MHz-es frekvenciásáv vizsgálata, abból a szempontból, hogy az alsó sáv részben is lehet a 694 MHz-es frekvenciásávot is lehessen használni a műsorszolgálatok szólókra. Hát itt ugye a felső sávész a 700 MHz fölötti, az már jelenleg is használható mozgószolgálatra. Viszont egy ilyen teljes felmérést terveztek spektrumigények szempontjából, hogy az egész 479-670 MHz sávban milyen igények vannak műsorszórásra, milyen mozgószolgálatra, milyen jelenlegi felhasználás. Illetve az időben mit terveznek az egyes országok. Gyakorlatilag a 470-690 MHz sáv felülvizsgálatát már a BSZ 15 megkezdte, akkor született az a határozat is, amely megfogalmaz, hogy milyen vizsgálatokat végezzenek el, és ennek megfelelően voltak olyan kérdőívek, meg felmérések, illetve különböző tanulmányok, amelyek a különböző szolgálatok összetöntett kommunikást is lehetett. Talán ugye Európában van egy olyan EU határozat, amelynek kötelező volt az implementálása, és amely tudjuk, hogy 2030-ig védelmet biztosít a műsorszakadásnak. Mert azt hiszem, tudok, hogy Magyarországon például ebben a sávban, itt a 80-tól 74-ig, meg a 70-es sávban 2032-ig törvényesek a műsorszóró engedélyek például, de legtöbb európai országban is hasonló a helyzet. Alapvetően itt minden ország számára elfogadható volt, hogy a felső sáv részben, ahol már jelenleg is mobil szolgálat működik, tehát ahol a 780-es sávokban nincs szükség újabb szabályozásra, tehát hogy meg kell tartani az eredeti a jelenlegit. Aztán is, hogy a NISZ-es 70-82 MHz-ig kerülő sávrészben csak egy úgynevezett co-primary felosztásban lehet gondolkodni. Tehát aki továbbra is a Genfi 2006-os terv alapján műsorszórást szeretne ott üzemeltetni, akkor a lehetősége legyen. Ugye ezt a sávot fogják a 2006-os a Genfi egyezmény, illetve a Fekencseter, illetve azt, hogy a Genfi terv szerint is a szóró állomások védelmet élvezlek, és hogy ehhez ezt figyelembe kell lenni az új szabályozás esetén. Hát így csak nagyon röviden, hogy milyen úgy néz ki ez a jelenlegi használat. Tehát az első részben csak műsorszórás, 694 igen, már alapvetően a mobil, illetve van még olyan ország, amely lábjegyzet alapján MSS használ, illetve a rádiócsillagászat is a sávban néhány országban, és néhány szomszédos országban, sajnos velünk is a szomszédos országban még rádionavigációt is használnak. Ezeket ugye mindig figyelembe kell venni, ha bármilyen műszolgálatot belépett valamelyik közbe. Ez inkább oda következőnek gondolom el. Tehát akkor a milyen kívánságokkal érkeztek a különböző régiók. Ugye mindegyik az egyes régióban, tehát csak az egyes régióban vizsgálták ezt a sávot, de azért látjuk, hogy a Cipernek is például volt álláspontja. Az arab országok elsősorban elsődleges munkaszolgálati felosztást javasoltak, ilyen tulajdonosítással együtt, a sáv felső részében 6.94 MHz-ig. A korábbi álláspontjukban, ők még a teljes sávra ezt javasolták, de végül a VHC-re már egy ilyet nyitottak be, amelyben az alsó, a sáv alsó részében nem javasoltak változást. Néhány ország eltért az arab közönszegött átfogási csoportosuláson javaslatától, ilyen volt Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Palesztina, Jordánia, Líbia, ahol a teljes sávban ugye továbbra is a 475-24 MHz-ig elsődleges szolgálatot javasolta. Az afrikai országok ellenezték itt a Mosztó bevezetését, viszont itt is volt eltérő álláspont, Egyiptom, Namíbia, Algéria és Csád elsődleges mozgószolgálatot, illetve a felső sáv részben UNP-t javasolt. Több országokban egy olyan kompromisszumos megoldást javasoltak, hogy a 2254 meg a herceg legyen másodlagos műszerszolgálati felosztás, újra és a meg a DSC 31 napi rendjére feszelni egy új napi rendi pontot, amely vizsgálja az elsődleges felosztás lehetőségét. Ez a kompromisszumos megoldás azért született, mert voltak olyan országok, amelyek elsődleges műszót akartak, olyanok, akik nagyon nem akartak elsődleges műszót, és akkor egy ilyen kétlépcsős kompromisszumos javaslat született. Oroszországgal az élen az elsődleges országok nagyon elleneztek bármilyen változtatást a 1996-1994-es-ben. És a Szüper pedig a kettes régiumban ellenezte, de egyébként sem vonatkozott rájuk ez a napirendi pont. És akkor mi lett az eredménye ennek a vizsgálatnak, hogy ezeknek a tárgyalásoknak talán a, hogy is mondjam, a legizgalmasabb volt, mivel hogy egyszerűen mert mindenki ragaszkodott az álláspontjához, és nagyon nehezen sikerült bármilyen kis előrelépést is tenni. Végül az európai országban megjött a másodlagos munkaszolgálati felosztás, viszont lábjegyzetben történt, különböző feltételekkel. Az EU országok közül két ország kimaradt itt a lábjegyzetből, ez pedig Spanyolország és Olaszország, mivel ha emlékeznek a 3.34-es sávnál említettem, hogy nem járultak hozzá két észak-afrikai ország ilyenki lehetőségbe kerüléséhez, és hát itt kapták meg a választ, ugye itt meg ők se járultak hozzá ahhoz, hogy másodlagos műtőszolgálati felosztás legyen Németországban és Spanyolországban. Ugyancsak afrikai országban is ez volt, illetve néhány arab országban megvalósulhatott az ilyen tulajdonosítás is, természetesen ez a lábjegyzet is tartalmazza a feltételeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy bevethessük. Egy izgalmas kérdés itt az UHSR kérdésénél a műsorgyártáshoz és a műsortóráshoz kapcsolódó egyéb alkalmazásoknak a kérdése, mivel hogy ebben a sávban üzemelnek alapvetően ezek az eszközök, és tehát ilyenek a rádió mikrofonok, videó minták, meg ilyen. Tehát ami a programgyártáshoz szükséges. És ugye a műsor, azokon a helyeken, ahol éppen nincs a műsorszóróadó, akkor ott azokat a frekvenciákat használhatják. Azonban ugye a mobillal már ez nem valósulhat meg, mert ott nincs olyan sok, hogy mondjam, üres rész, ahol esetleg el tudják ezeket helyezni, ezért itt újra kell vizsgálni, hogy akkor hogyan lehet ezeket az eszközöket majd helyezni, mert minket szempontjába, hogy működhetnek ezeket. Tehát mi is az eredmény az, hogy 2031-ben megvizsgálják erre készült egy határozat, és eddig gyakorlatilag a műsorszórás ugyanúgy működhet, és másodlagos mozgószolgálat keretében védelem nélkül elvileg tehát mozgószolgálatra a szomításokat is működhetni. Köszönöm szépen azt a lennyit gondoltam.
Igen.